életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit itt az életre növelő műsorában, ahogy már mindig itt ülünk Uzsaliné dr. Pécsi Ritával, és különböző pedagógiai kérdéseken törjük a fejünket, és igyekszünk rá választ adni. A mai témánk a testvérek közötti kapcsolat lenne, annak is a korai szakaszában. Manapság, és a műsorban is már volt róla szó, a kötődős nevelés, úgyis, mint hordozó kendő, és mindig az édesanyán a baba, erről beszélgettünk már. Fontos a kötődés a gyerek életében, és az is fontos, hogy amikor megszületik a második gyerek, és a eddig dédelgetett és hordozókendőben hordott, és nagyon kötődősen nevelt gyerek, kiesik a pixisből, elesik az anyai test melegétől, és oda kerül helyére a második. Hogy akkor ezt hogyan lehet okosan csinálni, sőt, még oda kerülhet a harmadik, vagy adott esetben a negyedik is, és az éppen anyáról leváló gyereknek ez bizony nem problémamentes. Ezt gondolom Rita alá tudott támasztani, hogy ez egy nagy gond.
Igen, ez tényleg azt lehet mondani, hát sehol se sétagalop a gyereknevelés, tehát tényleg ezt lehet mondani, hogy mindig egy ilyen viszonylag szükségmegoldást is teremtünk, de ezzel el is kezdődik az a fajta küzdelem is, amire viszont nagyon szüksége van a gyerekeknek. Tehát a leges-legelső időszakban, amikor mindenképpen megadjuk neki ezt a nagyon-nagyon kötődést, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy nincs semmilyen helye és lehetősége, és nem is szabad a szoktatásnak, a tűrésnek, és ennek, tehát ez nem megy, mert semmilyen felszereltsége nincs egy kisgyereknek erre. De körülbelül mire megszületik a második, és azért talán ez a teremtésnek egy gyönyörű szakasza, hogy ugye minimum 9 hónapnak el kell telni, tehát ez azért akkortól kezdve már kezdődik az, amikor azért kell egy ilyen fokozatos szoktatás, elviselek, türelem, persze csak pár perces, persze csak nem tudom, vagy negyed órás, 10 perces, és nagyon nagy trauma, azt lehet mondani egy gyereknek, ez a, hogyha nagyon hamar érkezik ez a másik, amennyire sok jó lesz majd belőle, tehát nem baj, de ezt nagyon nehéz átvészelni. Most ennek az átvészelésében segíteni, ez egy nagyon erős kihívás, és nagyon komoly feladata valóban a családnak. Itt azt lehet mondani, hogy most legkésőbb azért az apának ilyenkor nagyon-nagyon jól jön egy nagymama is, mert igazából ennek a gyereknek valóban tényleg, meg akár csak azt a kicsi újszülött is úgymond kibírja néha, hogyha nem az érintést nem őtőle, de nagyon ismerőstől kapja. És ez a másik gyerek is tudna azért kötődni, és ő neki már feladata is az, hogy még 2-3 emberhez, nem többhöz, de még mondjuk ennyihez tudna kötődni.
Tehát ez elvárható egy néhány éves.
Egy másfél, kettő, tehát itt, de nem sok, tehát itt azt mondom, hogy lépjen be az ő nagyon szoros kötődési életébe még talán 2 ember, de nem igen. Több.
Mondjuk ez az édesapa és nagyon nagymama.
Talán a nagymama, igen, igen. És ez egy rendkívül, de egyébként ez egy szükséges és jó állomás. Tehát azért ne, tehát itt, amikor például kényeztetésről beszélünk, akkor először körülbelül ettől az időszaktól kezdve beszélhetünk kényeztetésről. És ezt mindig mondjuk a kényeztetésben is, hogy a feltétlen szeretet jár, tehát az jár, azt soha nem vonom meg, de vannak körülmények.
Hány hónapos, hány éves korig jár, úgymond ez a feltétel ez nélküli
jár.
Szeretet?
Ez a felnőtt gyerekünknek is jár, a feltétel nélküli szeretet.
Igen.
De a formái, tehát az, hogy most ezzel össze van-e kötve például egy szolgáltatás, egy valami, de akár csak az is, hogy azonnal rendelkezésedre állok. Tehát ez nem a feltétel nélküli szeretet, hogy most minden igen. Kiesett a kezemből, hanem az, hogy tényleg mindenestől elfogadlak, szeretlek, és ettől kezdve jön ez a bizonyos szoktatás, hogy de vannak az életnek körülményei, amihez alkalmazkodunk. Én is, meg te is, de figyelem a te szükségleteidet folyamatosan, és például ezen a nagyobb gyereknél, és itt nagyon fontos, és nagyon nehéz, tehát ez változatlanul nem szabadítja fel az energiákat, mert rendkívül nehéz azt beosztani, hogy amikor rám van kötve a kicsi, és mondjuk 2 óránként, 3 óránként szoptatok is, akkor mikor kapja ő meg azt, az ő maga adagját. Jó, esetleg kap mamától, vagy nagymamától, vagy nem tudom én, édesapától is, de nyilván kell az édesanyja is.
Hát hogy nem, mikor előtte végig ő hát volt, azért ez nehéz.
Ez nagyon nehéz, és ez az első olyan élmény, amikor elkezdi megtanulni azt, és ez ténylegesen nagyon nehéz, mert ugye minden más fizikai körülmény az úgy van, hogy ha elvesznek belőle, akkor nekem az a kevesebb van. A szeretet meg nem ilyen. És ez egy nagy lecke. Van, hogy valaki felnőtt korában se tanulja meg. Tehát ebből lesz a beteges féltékenység. Ebből lesz az például, hogy valaki nem tud barátkozni sem, mert hogy a barátomnak észrevettem, hogy van egy másik barátja is. És le vagyok taglózva, 30 évesen, hogy most nem hívott meg. Hát igen. Lehet neki más kapcsolata is, és ez az, ami még infantilis, gyerekes, ott ragad be, hogy gyakorlatilag nem tudott ebből az összekapcsolt mechanizmusból kijönni, hogyha valakinek ad egy szeretetet, abból, akkor nekem kevesebb lesz.
Igen.
Ez szoktatás, ez tapasztalat, ez élmény. Tehát minél több olyan közös élményt kell most fölépíteni, jó nagyszülői kihívás, tehát ez nem kérdés.
Hogy csináljuk ezt a gyakorlatban? Van egy másfél évesünk, megszületett a következő, egész eddig a másfél évest hordoztuk, cipeltük, hason, háton, mindenhogyan.
Hát most és jön a kicsi.
Hogyan tudjuk ezt racionálisan? Mondtad, hogy szoktatás. Milyen apró lépései lehetnek?
Hát nyilvánvaló, hogy ez a nagyobb gyerek is majd vissza akar szokni, tehát akar majd cumizni, akar majd ugyanúgy, szopni is akar, mindent akar. Most egy-két dolgot nem engedünk meg, egy-két dolgot megengedünk. Egy-két dolog szólt. Tényleg azt mondom, hogy egyszerűen legyen olyan időszak is, amikor igenis, még akár ha befér a hordozókendőbe, őt is fölkötöm. Tehát azt mondom, hogy ő vele is, ő is mellén bújhat. Most csak az ő mesét, tehát ezt kihangsúlyozva legyenek ilyen kis, azt lehet mondani, hát lehet, hogy nem hosszú ez, de ünnepé tett pillanatok, igen, hogy csak a tiéd vagyok. Tehát adott esetben tényleg azt mondom, ó, hát most apa vegye föl a kicsit, érted, igen, én a tiéd vagyok. Tehát kifejezetten érezze azt, hogy nem múlt el, tehát ő neki ezt gyakorlatban éreznie kell, hogy anyának a szeretete rólam nem fordult el.
Igen, tudatosan odafigyelni arra,
nagyon tudatosan,
hogy egy-két főzök momentum neked, a napban az pont kifejezetten az ő szája íze szerint legyen. A másik vetülete ennek, hogy sokszor az ilyen kötődősen nevelő anyukákat az a vád éri az idősebb generáció részéről, aki ehhez nincs hozzászokva, hogy hordozunk, hogy jaj, mennyit kényezteti ezt a gyereket. Kényeztetés
ez? Nem, ez biztos, hogy nem. Tehát itt az élet első szakasza, és ez tényleg azt gondolom, hogy mi is már többször beszéltünk róla, és talán majd nem sokára a köztudatba is bele kúszik, hogy az életnek a legelső szakasza, ez a körülbelül fél év, de majdnem egy évig kihúzódó szakasz, ez alatt ez a kényeztetés, ez nem aktuális szó. Tehát egyszerűen nem is tudja fölfogni, csak egy, tehát neki most nagyon szükséges az, hogy azt a bizonyos, így nevezük, ősbizalmat, visszaépítse, amit a méhen belül megkapott, hogy igenis érdemes várni, mert jönnek, érdemes szólni, mert jönnek, érdemes sírni, mert jönnek, amikor örülök, akkor is azt valaki segíti, mert az is egy feszültség, az öröm is, és hogy ebben a helyzetben egy kisgyerek semmi másról nem tudja ezt meg, csak az érintésről, tehát még látásból se tudja, egy kicsit a hangokból, tehát ott hangszínből, ilyenből tájékozódik, nem sokára az arckifejezésünkből. Az arckifejezés viszont hát elég közel kell lenni ahhoz, hogy ezt észrevegye, ugye? Tehát nem elég a konyhából arckifejezni. És akkor nagyon lassan tevődik át ez az egész tapasztalat az érintéstől, a közeli látástól, egy olyanná, hogy na marad csak a látás, meg a hang, de az érintés már csak képzeletbe kapcsolódik hozzá. Igen. Tehát meghallom anya hangját, és már érzem is azt, amikor megszokott ölelni. És akkor ezt ki tudom várni, amíg odaér. De ez nagyon-nagyon-nagyon lassú, tehát ez körülbelül majdnem egy teljes évet igényel, amíg le tud úgy szakadni, hogy akkor is érzékeli, hogy itt vagyok, ha csak egy szobában vagyunk. De ez még mindig, igen, csak az, hogy ott vagyok egy szobában. Tehát ez még nem a másik szoba.
Igen. Milyen előnye származik még zene előtti utolsó kérdésként? Milyen előnye származik egy ilyen módon kötődősen nevelt gyereknek a további személyiség fejlődésére nézve? Tehát mi az, amit ő többet kap, vagy ami az ő többlete lesz ezáltal.
Tulajdonképpen ez az ősbizalomnak a kialakulása az nagyon nagy töblettel jár a felnőtt korra is már, vagy hát egy életre szólóan azt lehet mondani. A legelső a stressztűrő képesség, ami ilyenkor alakul ki, tehát az épül olyan jól föl, hogy érdemes egy kis feszültséget elviselni, mert kapok választ. Ez a stressztűrő képességünknek az alapja, és ennek mondjuk nullával születünk, és amikor ez az első évben ez a válaszadás, ez a nagyon gyakori válaszadás és nagyon biztonságos nevelődés, tehát ez az olyan, hogy fúj, itt tényleg mindig rendelkezésemre állnak, ez kialakítja azokat az idegpályákat, amelyekben később is egyszerűen, amikor ér egy konfliktus, egy zavar, egy stressz tényleg, akkor nem elhárítom, hanem meg akarom oldani, nem lesz túl sok a stressz hormon, úgyhogy bele se látok, és odavágok valamit, tehát ez a stressztűrő képesség nagyon alapvetően ebben az első évben formálódik. A másik még az, hogy például, hogy például ezt is mondjuk, hogy a készség a gyors megbocsátásra például később, vagy a kockázatvállalás később, vagy az új helyzetekben való hát helytállás valahogy. Hát ez, érezzük, hogy mind ezzel van összefüggésben, hogy egy óriási bizalom, tehát a világ felé, az emberek felé, saját magam felé is, tehát hogy ebbe azért én már közreműködtem, tehát ordítottam és jöttek. Vigyázzunk, ne keverjük össze, ugye a későbbiek során ez azért valóban összekapcsolódhat egy olyannal, hogy ezzel kikövetelek mindent.
Igen.
Tehát ez tényleg elkezdődik.
A vadhajtása talán a hiszti.
Így van, abszolút. Igen, és annak mindenféle fajtája, meg a nyávogás, meg ilyesmi, meg a sértődés, meg ilyen. Tehát ez körülbelül ott abba az egyéves kortájától kezdve fölfelé, akkor kezdődik meg, amikor az én tudata is ugye megjelenik, és akkortól azért már akkor vigyázni kell, akkor is jár a feltétel nélküli szeretet, csak vigyázzunk, hogy ez ne legyen összekapcsolva mindenféle szolgáltatással, vagy tárgyakkal, vagy nem tudom én, valami olyannal, amit ő ezzel kisírt, kikényszerített.
Igen. Elérte a gyerek az első vagy másfeledik életévét, és most jön a bekeményítünk. A ősbizalom úgymond kialakítva, tekinthetjük úgy, de nyilván nem lehet snittet csinálni. Nem lehet a gyereket egyik pillanatról a másikra. Hol kell résen lennünk szülőként, hogy ne essünk bele abba a csapdába, hogy elkényeztetjük, hogy hisztizni engedjük, hogy ő diktál, mert nyilván nekünk szülőként az a feladatunk, hogy mi irányítsuk egy ideig, segítsük, kísérjük inkább így a gyerek életét. Mikre kell figyelni ilyenkor egy kötődősen nevelő szülőnek?
Hát itt ugye előkerülnek azok a kis járulékok, hogy nem tudom én, amire nincs szüksége, tehát igazából nincs szüksége, tehát arra nagyon figyeljünk, hogy ha tényleg odafigyelésre van szüksége, vagy például van, hogy úgy fordul elő egy hiszti, hogy nagyon-nagyon fáradt, tehát annyira nem tudja már magát irányítani semmi, szóval akkor nincs értelme semminek csak felvenni ingereket, megszüntetni, valahogy elvinni odáig, hogy elaludjon, vagy valamiféle. Igen. Tehát itt akkor nem kezdünk el neki mi se keménykedni, és nem tudom, mit csinálni. Tehát nagyon figyelünk arra, hogy mi az, ami ő neki valóban szükséges. De hogy valóban szükséges-e tényleg a Nike zokni, vagy a tejszínhabbal fölfújt, nem tudom micsoda, vagy harmadszorra
vagy az elalvás előtti pohár víz, ami igen, nagyon tipikus.
Igen. Tehát, vagy a játékok, hogyha megyünk, vagy valahova ide-oda, hogy ezt kérem, de neki is van, meg nem tudom én, vagy nem tudom. Szóval ezekre, ez tényleg azt mondom, na itt kell egy kis belső tartás tényleg a szülőnek, hogy mindig így ezt mérlegeljem, hogy tényleg szüksége van-e rá? És ha tényleg nincs szüksége rá, és nem mondom, hogy néha, de nem hisztire, tehát, hogy néha nem adunk olyan kis bónuszokat, olyan kis ajándékokat is, meg foglalkozásokat, meg plusz juttatást, meg nem tudom, persze, hogy adunk, de soha, azt nagyon vigyázni kell, hogy egyrészt ne járassuk be, tehát olyan ne legyen, hogy nem tudom én, hogy mindig, ha elpakolsz, vagy elrakod, akkor kapsz egy csokit. Tehát ezt ne, hogy mindig valamire kiváltja, vagy hogy akármikor megjön a nagymami, akkor neki mindig kell hozni egy zacskó cukrot. És tudom, hogy például a nagyiknak szeretnének, hogy hát ők valamivel érkeznek, és ez egy gesztus, vagy valami. Csak vigyázzunk, hogy ezt ne nagyon járassuk be, tehát ez a kulcs szava talán. Meg az, hogy nincs rá szükség. És tehát azt mondtuk, hogy néha adunk olyasmit, amire nincs szükség, persze. Egymásnak is adunk, felnőttek is persze ilyen dolgokat egymásnak, és ez nagyon jó is, de nem akkor, amikor hisztizik. Tehát nem akkor,
tehát nem a követelőzés, nem semmiképpen nem.
Igen. És hogy ezt nem lehet persze elvágni, tehát szép folyamatosan, ugyebár szoktatjuk, ugye nyilvánvaló a napi rendhez, az egyes dolog, tehát az, hogy ebédkor mi van, meg mi nincs, meg mikor fekszünk le, természetesen így ezekhez, hogy egyáltalán, hát már korábban is vigyázni kell biztos arra, hogy nem kell 1020 játék, de ilyenkor is igyekszünk szépen óvatosan elpakolni azokat a játékokat, amiket látszik, hogy semmilyen kétféle kapcsolódása nincs hozzá, csak ott halmozódnak, és nem tudom. Azért, mert nagyon fontos, hogy tényleg amilyen van, annak örüljön, annak sokszor örüljön, és amikor valamit meglátsz, hát egyszerűen belépjen ez a kis mechanizmus, hogy bizony van olyan, hogy jaj, megcsodáljuk, igen, de nem kell mindent megkapni. És nagyon fontos. És ugyanígy, hogy a szüleit is az érzése irány, ugye hát ez lassú folyamat az egész nevelés, persze, hogy lassú folyamat, jó, de hogy a szülőket se, szóval ne az érzése legyen, hogy egyszerűen irányítom, tehát bekapcsolom, akár egy nyávogással, akár egy könyörgéssel, akár egy valamivel, hogy bekapcsolom anyukámat, és azt csinálja. Tehát, hogy azt mondja az egyik ilyen kutató, hogy ezek a gyerekek még leragadnak abba, hogy ilyen tárgyüzemmódban működnek, hogy tulajdonképpen ugye ez a csecsemőkori, ugye amikor észreveszünk, hogy át is mászik egy, még a testvérén is átmászik, mert nem érzékeli, tehát minden ilyen tárgy neki. És egy idő után ugye ebből át kell váltani a személyüzemmódba. Tehát egy széket arrébb lökhetek, nincs semmi probléma. Az elején még az öcsin is átmegyek, nincs semmi probléma, mert ugye... De ennek át kell váltania, és hogyha a szülők úgy viselkednek, hogy gyakorlatilag mint egy tárgyat, én bekapcsolom, kikapcsolom, idehívom, odahívom, ide ragasztom, oda ragasztom, akkor ezzel a legrosszabbat tesszük vele, mert nem képes átváltani az az egész kis személye arra, hogy igen, a szülő nem szék. Tehát ott van olyan, amikor vissza fog reagálni, és azt mondja, hogy nem. És azt mondja, hogy hú, és azt mondja, hogy hi. És ez nagyon fontos, hogy ezt érzékelje, hogy az ő tetteinek van következménye, van reakciója, és nem lehet így berendezni mindenkit. Ez talán a legfontosabb tanulás ebbe az átmeneti időszakban, amikor kialakul az, hogy jó, hát én is én vagyok.
Lehet mondani, hogy ez egy ilyen első karámoszlop, úgymond. Tehát a nevelésünkben szoktunk beszélni ezekről a leállított cölöpökről, karámoszlopokról, hát akkor ez már itt el kell, hogy kezdődjön.
Igen.
Ez olykor fájdalmas a szülőnek is, és a gyereknek is egyaránt. Mi bátoríthatja ilyenkor a szülőt, hogy miért érdemes meglépni ezeket az úgymond drákói szabályokat, miért érdemes felállítani, mit hoz ez a gyereknek később?
Hát megint pont azért, hogy például megtanul személyüzemmódba élni, és egyszerűen reagálni a másoknak a viselkedésére, tehát figyelni azt, hogy mások hogyan működnek, és azt bemérni az enyémet. Például ezt nagyon hozza. Akkor az, hogy még egyszer, azt ugye belegondolhatunk, még egy ilyen közege, mint egy kényeztető szülő, soha az életben nem lesz. Tehát még egyszer ezt valaki nem bírja ki, hogy én rángatom, hogy én megsértődök, hogy én akkor nem csinálok semmit, és betartok, és nem tudom micsoda. És mi lesz erre a válasz, hogy gyakorlatilag elszigetelődik. És pont, amit legjobban szeretnénk, hogy őnek is legyenek barátai, szeressék őt, hát az ilyen embert aztán ritkán szeretik. És nagyon, és éppen ezért rendkívül keseredett lesz. Mert azt gondolja, hogy mindenhol így van a világon, kilépek, és mégse úgy visek, tehát egyszerűen megkeseredik, gyanakvóvá lesz, és ő is, és szurkapiszkál, mert valahogy így fogja tudni elérni azt, hogy mégiscsak figyeljenek rá. Tehát egy olyan ellenszenves, tehát most kicsit erőteljesen igen. mondom, mert egy kisgyerek az ritkán de nem, ellenszenves,
van,
de hamar az lesz.
Ez így van.
És már az oviba, tehát akinek egy ilyen, már egy másik gyerek is, nem baj, ha ő is ilyen elkényeztetett, tehát ő is akkor is így reagál, mert nyilvánvalóan ezt látja, de felnőtt korára is, tehát ezek megmaradnak sajnos, és ez azt hiszem a legnagyobb veszélye, ez a bekeseredettség, ez a gyanakvás, ez a, tehát nem tud együttműködni, például az, hogy...
Hát meg önzővé válik.
Igen, hát az a legeslegelső, persze, természetesen. Vagy például, hogy nem tud a kis dolgoknak örülni. Az ilyen ember, mert mindig a következő nagyot megkapta, tehát a nem tudta még kiörvendezni, vagy nem tudta értékelni, mert vagy például nem tud semmire várni. Tehát egyszerűen nem tudja kivárni, mert lehet, hogy megkapja azt is, amire nincsen szüksége, mert persze, hogy most nyilvánvaló, hogy a Nutellára nincs az egész
igen,
emberiségnek
hát mai
szüksége.
Gyerekek valószínűleg inkább ettől szenvednek, hogy többet kapnak,
hát
mint
igen,
többet.
De attól még megkaphatja a Nutellát is, csak kelljen rá várni.
Igen.
Tehát lehessen, mert nem tudom én, ez egy most elég bután hangzik, de nem tudom én bevezethetni azt a család, hogy nem tudom én, csak szerdán leszünk Nutellát, vagy
igen.
csokit csak vasárnap, vagy nem tudom. Tehát ez, és nem azért, mert nincs rá pénz, meg nem tudom micsoda, hanem azért, hogy ezt így lehessen kivárni, hogy ennek meglegyen a ritmus, és érezze meg azt, hogy nincs mindig minden.
Igen. Hát ez szerintem a gyerekeknek fontos, és ezt amikor már nagyobbak, önmaguk is szívesen megteszik, akár van egy olyan jótékony gyűjtés a családban, egy rászorulónak, vagy bármi, ezt tapasztaltuk saját bőrünkön, hogy mindenről képesek a gyerekek lemondani azért, hogy annak az árát betehessük a közös persejbe, az asztal közepére, hogy az jusson másnak.
Igen.
Úgyhogy, de ez már nyilván
igen,
egy későbbi
igen,
fázis. És azt is tapasztaltam, hogy még nyugdíjas korú emberbe is van ilyen, sőt 80 fölöttibe is, aki úgy nevelődött, hogy mindent megkapott, elkényeztették, és hogy ez hogy visszaüt. Hát ilyen gyereket nyilván nem akar egyikünk se nevelni. Hát örülök akkor, Rita, hogy így ebben a műsorban ezekről tudtunk beszélgetni, mert ez sokaknak szerintem probléma, ahogy a környezetemben tapasztaltam. Köszönöm a válaszaidat, a hallgatóknak pedig hát jó, sikeres megoldásokat kívánok azokhoz a dolgokhoz, amik itt elhangzottak, mert mondani nyilván az egyik és nagyon fontos dolog, és a megvalósítás meg a kedves hallgatókra vár. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.
Amen.